Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. Itt van velünk Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája, szokás szerint. Szervusz Bence!
Köszöntünk mindenkit szeretettel.
Valamint Tóth Gergőt is köszöntjük, a reklámszövegírónkat.
Hello, és szép volt ez a repülő rajt.
A mai műsorunk második felében egy beszélgetést hallhatnak Lévai Bálinttal, a Biotech USA vezérigazgatójával, méghozzá arról, hogy egy márka meddig terjeszkedhet. A hírek között szó lesz arról, hogy idén is született díjazás Cannes-ban egy magyar ezüst, méghozzá az Impossible Campus. Szó lesz a Hansaplast Bibi sztoriairól, a spotszemlében pedig két márkának a filmjeit vitatjuk, az egyik az Erste kampánya, a másik pedig a Romanov vodka spotjai. Ezzel kezdjük.
És nem fogunk szerintem annyira sokat hosszan beszélni róla, mert az látszik, hogy valahol volt egy alapgondolat, amikor elindult ez a kreatív fejlesztés, hogy egy vodkából mennyiféle ital hozható ki. És akkor ezt így próbáljuk meg átfordítani fogyasztási helyzetekre, hogy lehet kint, lehet bent, lehet hosszan, röviden, de a végén ilyen teljesen közhelyes szituációkat látunk szereplők nélkül, gyakorlatilag ilyen filmes trükkökkel így megjelenítve, és elmondva, hogy kint is kihatott, bent is kihatott, és érzésem szerint ez annyira egy semmit mondó gondolat, meg annyira igaz kb. Minden italra, akár alkoholosra, akár nem alkoholosra, akár egy joghurt italra is, hogy ez teljesen alkalmatlan arra, hogy
a kombinálhatóság, az már nem trendi, azt mondom.
Nem a kombinálhatóság, hanem az, hogy csak annyit mond magában a spotban, hogy kint is inhatod, benn is inhatod.
Kicsit olyan kikacsintósan kérdezi, hogy te hol szereted? Kint vagy bent? És könnyen mondtam, hogy én mindenhol szeretem.
Tehát röviden, erre, és hosszan szeretem.
Így van, és ezt mindenki tudja mondani. Tehát szerintem ennek ennyi a lényege, Bence, ne láss bele többet.
Igen, de éppen miatt fogod elfelejteni.
Ja, igen. Hát,
az a baj, hogy itt az őrületes a szabad asszociációkról, meg a szabadságról, amit a vodkától kapsz meg, ami ezt az egész vodkát körüllengi, erről lenne szó, de gyakorlatilag sokkal hamarabb véget ér a történet, mint hogy ezt kibontanák. Social médiában van 20 meg 80 követőjük a különböző felületeken, szerintem egy hónap alatt ennyi embert összegyűjteni nem egy akkora produkció, és összességében, ami viszont mindennél jobban zavar, az, ahogy meg van fogva az a szerencsétlen vodkás üveg, és precízen, szögre pontosan be van tartva a kamera elő, hogy a címke összes részlete látszódjon. Egy szemérnyi lazaság sincs abból, amit ez az egész vodka próbál magáról kommunikálni. Aha. És itt az egész itt akkorát bukik, szóval, hogy így kb. Visszafolyik a vodka. Én azt hiszem, hogy ez nem is folyik, hanem szögletes. Tehát nálam sajnos nagyon elvesztették.
Nekem egy teljesen más kérdés jutott erről eszembe, és ha nem akartok, nem is beszélünk róla, ennek semmi köze a spothoz, inkább ahhoz van köze, hogy hogyan lehet kommunikálni egy alkoholmárkát egy olyan országban, ahol 1 millió alkoholistát tartanak számon. Másképp kell-e kommunikálni, mint nem tudom, Franciaországban.
Egyértelműen lehet másképp, meg egyértelműen lehet arra utalni, hogy lehet felelősen fogyasztani, lehet ritkán, lehet nagyon visszafogottan fogyasztani, és attól még, hogy felelősen, vagy visszafogottan, vagy ritkán fogasztod, annál nagyobb örömet adhat. Ez például lehet egy kiinduló pontja egy gondolkodásnak, hogy néha veszem elő az adott italt, de akkor, amikor valami tényleg komoly alkalom van, és ezzel így magasabbra is viszed a presztízsét, miközben tényleg van egy ilyen izgalmas ellentmondás benne. És ez például egy felelős gondolat, nyilván ez is még elég általános, semmiféle gondolat nincs benne arról, hogy az adott ital az miért különleges, vagy édes, sós, hogyan szokták azt inni, de hogy azért simán lehet ezt úgy elmondani, hogy a felelős alkoholfogyasztás benne legyen.
Menjünk tovább. A bank, aki hisz benned. Az Erste kampányáról fogunk beszélgetni.
Magára a feelingre, arra én még most is emlékszem, pedig már legalább...
Mi a feeling, akkor árul, de?
Szóval, hogy már legalább egy hete láttam ezt a spotot, amiről beszélgetünk, és azóta nem, de még mindig tudom pontosan, hogy egy nagyon emberközeli hangulatot árasztó, nagyon hétköznapi szitukat, viszont azokat 100%-osan életszerűen visszaadó módon tartalmazó spotot látunk, és valahogy oda lett figyelve a narrációra, annak a hangulatára, annak a hangjára, a tónusára, a tempójára, hozzá a zenéhez, vagyis hozzá a zenére, a vágásra, a fényelésre is, itt tovább, tehát olyan, mint hogyha filmeket látnánk, összegyúrva egy mixbe, és aztán lásd csodát, kiderül, hogy kirendezte az egészet, Simler Bálint, aki, mint tudjuk, egy elég ilyen magas érzelmi intelligenciával megáldott rendező, és képes szép dolgokat letenni az asztalra, úgyhogy most szerintem, ha az Eszter azt akarja mondani, hogy odafigyelünk rád, meg hiszünk benned, meg veled vagyunk, meg közel vagyunk hozzád, akkor ahhoz itt körülbelül ilyen filmet kellett készíteni, és ezt így meg is csinálták.
Ennek is azt kell elmondanom, hogy kifejezetten így vártam, hogy mi kerekedik ki a történetből. Tehát, hogy vártam, hogy akkor ugye megjelenik a három különböző szálon a történet a filmben, és hogy kinek a helyzete hogyan oldódik majd meg. És tök jó, hogy van benne történet. Az egy érdekes technikai kérdés, hogy jobb lett volna három külön filmet a három külön szereplővel csinálni, és nem pedig így egymásra párhuzamosan vágva végigvinni a sztorikat, mert az azért ez így tényleg bonyolult felfogni. És az nagyon érdekes volt, hogy konkrét összegeket látunk a spotba. Azt láttátok, hogy az ilyen utalásokkor, meg hogy így mennyi hitelt kap, meg mekkora fizut kap, aki az első fizuját kapja.
Amikor mutatják a telefonon.
Igen,
a telefon
kijelzőn konkrét.
Mert minden biztos, hogy annyi a fizuja, lehet, hogy annyit utalnak, és igen. Akkor a többi az pedig.
Igen. Marad, és hogy ilyen életszerű összegek, nem túl magasak, nem is rémesen alacsonyak, de hogy az egészben szerintem ez egy ilyen eléggé bátor dolog, és egy kicsit így tényleg így közelebb hozza így a fogyasztóhoz, meg így érzékelteti azt, hogy ez a bank ez tényleg tud valamit így a környezetről, meg a világról, amiben élünk. Szerintem ez egy nagyon, nagyon, nagyon bátor és jópofa megoldás.
Ötletembe támadt, hogy beszéljünk a Bibi spotokról, illetve a Bibi sztorikról, bocsánat, a Bibi sztorikról, Hans Ablasztól. Nagyon aranyos. Két gyermeket látunk, akik megosztják velünk a dzsungelharcukat, és a sztoriaikat, amiket megélnek együtt, szuperhősök, és hol elesnek,
motorversenyzők,
hol elesnek, hol mennek tovább, de mindig ott a Hans Ablaszt. Kedves, szupi kis reklám.
Én nagyon bírom, meg tökörültem, hogy így vezetted be, mert ez az ötletembe támadt, miről beszélni, ezt is a spotból vetted, ami ott van egy mondat, ami a tegnap ötletembe támadt egy motorverseny, mondja az egyik kis srác, és én akkor így akkorát mosolyogtam, hogy nem nagyon tudtam.
Én nem értettem először. Hát többször meg
óriási,
kell.
És nagyon bírom, hogy ezt benne hagyták, nagyon bírom az egésznek a hangvételét, a lazaságát. Szóval egy ilyen ábel a rengetegben 2023-ban a tesójával, és olyan szülőkkel, hála a jó égnek, akik engedik őket gyereknek lenni. Tehát nem azon, hogy bezárva négy fal közé, aztán játsszál magadnak biztonságban.
Tudod, mi van? Szerintem ma azért nyer egy ilyen, mert a zajban, ebben a cukormázas zajban, amikor mindenki kicsit többet akar mondani magáról, abban kitűnik az, amikor egyszerűen csak látsz egy egyszerű, őszinte történetet.
Vagy lehet, hogy tényleg ezt a gyereknyelvi mondatot. De egyébként egy nagyon pillanatra az Erszthez visszakanyarodva, az Erszthben is szépen és hitelesen alakulnak a történetek. Ott én egy kicsit nem éreztem azt, hogy tényleg úgy ott van benne a bank. Látom benne azt, hogy a bank az hol szerepel benne. És ez a Hans Ablasztost, ezt azért ajánljuk mindenkinek megnézegetni ezt a reklámot, mert ebbe úgy nagyon ízlésesen tud benne lenni a márka, a termék nem bánt, és egy tök jó megfejtés arra, hogy a márka ismertségét tök egyedi módon megemlékezetesen növeljék.
Az Impossible Campus nyert Cannes-ban.
Miután a Hipnózison is aranyat nyert, Cannes-ban az ezüstöt audio kategóriában hozta el a DDB és a Csinagó közös munkája, és csak gratulálni tudunk hozzá, mert szerintem tök érdekes az a recept, amit itt a Cannes-i zsűri ilyen magasra értékelt idén.
Hát igen, tehát hogy legyen egy aktuális ügy, ami mögé be tudsz állni, és egyébként keressél hozzá egy olyan megvalósítást, ami valamilyen szempontból újító hatással rendelkezik, és a DDB ezt szépen megtalálta, meg pedig egy ilyen streaming oldalnak egy streaming oldalnak a nyelvválasztó menüjébe tettek be.
És mondjuk is ki, hogy ez a Csinagó streaming oldal, amelyik egy olyan streaming oldal, amin olyan filmek vannak, amit a filmszakosok, meg a Free SFA hallgatói valószínűleg így keresnek és nézni is fognak.
No, és amit ugye sikerült betenni, és amit nagyra értékelt a zsűri is, egyébként mi is, az az, hogy a választható nyelvek mellé bekerült egy audio kommentár sáv, amiben filmrendező tanárok végig narrálják az adott filmeket, miközben te nézed, kvázi részt vehetsz egy ilyen online egyetemi kurzuson.
Uh-huh. És szerintem ez egyébként tök poén, hogy maga az audio kommentár, ez nekem ilyen tök retro, mert még ugye a DVD korszakot idézi fel, ahol jobb filmeknél odarakták azt, hogy a rendező mit mondott a saját filmjéről, egy külön az ő audio kommentárjával is végignézheted a filmet, hogyha magyar nyelv helyett azt választottad, és ugyanezt a mechanizmust, ezt hozta most elő a DDB, és csempészte bele a Cinego rendszerébe.
Amúgy Cinego?
Cinego. Egyébként
akár
egy magyar...
Cinego, akár Cinego, érdemes rákeresni és megnézni saját szemmel.
Impossible Campus, gratulálunk.
A mai vendégünk Lévai Bálint, a Biotech USA vezérigazgatója, akivel arról beszélgetünk, hogy egy márka meddig terjeszkedhet, meddig marad hiteles, és hogyan kell jól csinálni a brand extension-t magyarosan. Maradjanak velünk! Rebrief. Folytatjuk a Rebriefet, a témánk pedig a Biotech USA márka kiterjesztése, és aki itt van velünk a vonalban, Lévai Bálint, a Biotech USA vezérigazgatója. Hello, Bálint!
Üdvözöllek titeket, sziasztok!
Kösz, hogy itt vagy. Hadd tegyem fel az első kérdést úgy, hogy ha van egy márka, aminek mondjuk gurul elég jól mondjuk 10 éve, akkor az lineárisan következik, hogy mindent akar. Tehát, hogy ide az oroszlánt is. És akkor így akár egy étrendkiegészítőket gyártó cég fölvonul a ruházati piacra.
Hát nem gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű, meg... Azért az túlzás lenne, hogyha azt mondanánk, hogy mi mindent akarunk, hanem próbálunk akkorát fogni, amit meg is tudunk tartani, és nem folyik szét az ujjaink között.
Erre vagyunk igazából kíváncsiak, hogy azt látjuk, hogy elindult nálatok a márkának a kiterjesztése, a Biotech USA egyre kevésbé korlátozódik az étrendkiegészítőkre, egyre több más kategória is megjelenik, amelyik így sem gyártásból, sem így organikusan nem kapcsolódik feltétlenül az eredeti kategóriához. Igazából hol tart ez most? Gyúrós márka még a Biotech, vagy ti most hogyan gondolkoztok róla? Mi határozza meg ezeket a fejlesztési irányokat?
Ja, szépen fogalmaztál, gyúrós márka.
Nyugodtan. Az elején mindenképpen a piacunk az egy eléggé szűk szegmens volt, ugye kifejezetten a hardcore edzőtermi közönségre lőttünk, és ahogy teltek az évek, akkor indokoltá vált, hogy egyre szélesebb körben promotáljuk a termékeinket, hiszen azért ezek a termékek valójában mindenki megtalálja a portfóliónkban azt, ami neki való. Nem kizárólag a hardcore testépítéssel foglalkozók.
Ezt illetve... ti vettétek észre, tehát hogy így azt vettétek észre piackutatásokon, akár eladóhelyeken, hogy olyan emberek is vásárolnak tőletek, akikre nem is gondoltatok volna, vagy pedig ez egy tudatos dolog volt, hogy oké, megvan egy alap, elsődleges célcsoport szegmensünk, ahol jól működünk, és kezdjünk el kifele kacsingatni. Tehát inkább a fogyasztói igény hajtotta ezt a fejlesztést, vagy inkább ti tudatosan indultatok el újabb szegmensek irányába?
Érdekes, hogy valójában a konkurencia hajtott minket ebbe az irányba.
A szükség. De érdekes.
Igen, ugye a SciTech Nutrition nagyon erős volt ebben a szegmensben, és úgy éreztük, hogy annyira lefogták a kommunikációs felületeket, hogy inkább váltanunk kellett, és megpróbáltunk egy másik kommunikációs irányt. Részben ez, részben az, hogy ahogy mondod, a boltjainkban megjelentek a szélesebb körben a fogyasztók, és valójában testépítők pedig a nagyon-nagyon ritkán. Tehát mondjuk 10-ből egy ember volt, akire egy ránézésre azt mondtad volna, hogy testépítő, a többiek pedig teljesen átlag emberek. És akkor azt tűztük ki célul, hogy tanuljunk meg az átlag emberek nyelvén beszélni, és nekik olyan testideálokat, testképeket mutatni, amivel ők tudnak azonosulni, illetve szeretnének olyanok lenni.
Beszéljünk egy picit a ruházati termékekről. Ha én sportruházatot szeretnék vásárolni, akkor, és az én vagyok, és gondolom, hogy vannak még rajtam kívül is, akkor egy már sportruházati termékként ismert márkában bízok, vagy olyan márkában, ami már mondjuk bizonyított ezen a felületen. Kik voltak a Biotechnek a sportruházati célközönsége? Tehát kik vásárolják meg? Valószínűleg nem olyanok, mint én ezek szerint.
Van Biotechus a törzskártyád?
Nincsen.
Akkor lehet, hogy nem kifejezetten neked. De a Biotechus-ra ugye B2C-ben már több millió emberhez kommunikál. Hatalmas nagy adatbázisunk van olyan fogyasztókhoz, közvetlen csatornánk van, akik már bizalmat szavaztak ennek a márkának, és elsősorban ezek az új vonalak ennek a célközönségnek szólnak, akik már bejárnak Biotechus-ra boltokba, akik már közvetlen kapcsolatban vannak velünk, és nekik próbálunk hát egy szélesebb palettát mutatni. Ez összekötetésben van azzal, hogy hogyan fejlesztünk ugye ilyen új irányvonalakat. Általában megnézzük azt, hogy miben nem vagyunk még ott, mi az, ami érdekelheti a fogyasztóinkat, hol látunk esetleg egy érdekes nist, amit más, mert ő nem ismeri annyira jól a fogyasztóinkat, talán nem talált meg. És megnézzük, hogy házon belül milyen kompetenciáink vannak. Most ruházatot már nagyon régóta fejlesztünk, kifejezetten a sportolóink számára, hogy a különböző social media felületeken ugye Biotech logózott ruhában tudjanak mutatkozni. Most ezek annyira jól sikerültek, hogy a fogyasztók megint csak ugye elkezdték kérdezgetni a kommentekben, hogy hol lehet ezt megvásárolni.
De akkor ez inkább a dizájnról szólt, nem? Meg a márka hűségről.
A ruházat maga?
Igen, az, hogy elkezdték kérdezgetni, hogy honnan van, mert az csak képen látták, de azt még nem tudják, hogy mondjuk annak a szövetnek, vagy annak az anyagnak milyen a légáteresztő képessége.
Igen, így, ahogy mondott, tehát elsősorban dizájn kérdés volt, megtetszett nekik ugye az a ruházat, szerettek volna kicsit úgy kinézni, mint a szponzorált versenyzőink, akik ugye szívesen használták ezeket a ruhákat, és akkor ezeket a visszajelzéseket tőlük pedig megfogadtuk, és egyre jobb ruhákat tudtunk fejleszteni, most pedig már olyan sportruházatot tudtunk a piacra dobni, ami egyértelműen felveszi a versenyt olyanokkal, akiknek ebben már több tapasztalata van.
Akkor, ha jól értem a ruházattal kapcsolatos történetet, vegyük így példaként, gyakorlatilag azért tudtok megindulni különféle márka kiterjesztésekkel, akár olyanokkal is, amelyek így elsőre nem tűnnek logatosnak a márka eredeti kínálatához képest, mert hogy van egy olyan követőbázis, törzsközönség, törzskártyás közönség, akiknek nem kell sokat magyarázni arról, hogy mi a Biotechus-a?
Ugye a mi fogyasztóinak a Biotechus-a az egy minőségi jelzés, és gyakorlatilag ezt a minőségi jelzést szeretnénk felhasználni arra, hogy új szegmenseket tudjunk nyitni. A fogyasztóinak azért nagyon nagy része edzőteremben jár, és edzőteremben edzőtermi edzést végez, úgyhogy ez a ruházat is elsősorban az edzőtermi edzést hivatott támogatni.
Amikor előkészítettük ezt a mai interjút, akkor említettétek, hogy a márkafejlesztésnek az irányait, meg általában nálatok a fejlesztések irányait, a recesszió, illetve még korábban a koronavírus járvány azért elég érdekesen alakította.
A koronavírus ideje alatt ugye bezártak az edzőtermek, és a fizikai boltok kifejezetten Európa szerte, ugye Magyarországon a boltokat nem kellett bezárnunk, de külföldön a legtöbb országban be kellett, vagy ahol be kellett, ott egyszerűen a plázák, ahol vagyunk, azok bezártak, úgyhogy nem volt lehetőség nyitvatartásra. Úgyhogy szerencsénk volt, hogy az online értékesítés logisztikai hátterét azt megcsináltuk még abban az évben, januárban. Úgyhogy nem ért minket a koronavírus tehát hogy váratlanul igen, de felkészületlenül nem. Úgyhogy egy eléggé nagy szelete az árbevételünknek áttevődött az online térbe. Az első hónapban volt visszaesésünk, az első két hónapban, és utána pedig ezt a visszaesést folyamatosan nyereségbe vagy növekedésbe tudtuk fordítani.
Ha és amennyiben a Biotech USA sztereotípiákkal vagy előítéletekkel kell, hogy szembenézzen, akkor egy ilyen ruhamárka vagy egy ilyen márka kiegészítés, az hogyan tehet ezeknek a sztereotípiáknak a lebontásáért?
Nem gondolom, hogy sztereotípiákkal küzdünk.
Ami már volt egy ebben az adásban, hogy a gyúrós márka. Megkaptátok a Bencétől. A gyúrós márka? Megszokásból.
Talán megszokásból. De már ti is viccelődve tettétek ezt föl, és nem valójában komolyan véve.
Kanyarodjunk át a fogyasztókat érintő sztereotípiákra. Az egészséges testkép kérdése az szorosan összefügg ugye a ti ígéretetekkel, vagy a ti márkátok egyik alapértékkel az egészségességgel kapcsolatban. Ti mit tudtok azért tenni, hogy mindenki mindenféle formában és mindenféle edzettségi szinten jól tudja magát érezni a bőrében?
De valójában sajnos semmit. Elsősorban ezt az emberek tudják megtenni saját maguknak. Mivel ezen a piacon dolgozunk, több emberrel találkozunk, akinek ilyen jellegű problémája van, és ebben nyilván támogatunk emiatt olyan szervezeteket, akik például a testképzavarral vagy evészavarokkal foglalkoznak, és próbálunk segíteni ott, ahol ez a probléma van, mert mi ezt talán direktebben megkapjuk, mint mások. De az, hogy mi a testkép, pozitív testképet alakítanánk, úgy gondolom, hogy nagy képűség lenne azt mondani, hogy erre nekünk van valódi ráhatásunk. A fogyasztók, tehát az emberek azok, akik valójában ezt a testképet alakítják, és mi is valójában erre az elfogadott pozitív testképre reagálunk. Tehát úgy kommunikálunk, ahogy azt az emberek szívesen látnák. Hogyha nem úgy kommunikálnánk, akkor nyilvánvalóan visszajelzéseket kapnánk, hogy ez nem megfelelő. Vagy árbevételben, vagy negatív kommentekben, vagy. Ezekre a visszajelzésekre természetesen folyamatosan reagálunk, és próbáljuk kommunikációnkat is mindig olyan mederbe terelni, hogy az a közvéleménynek meg a fogyasztóinak elsősorban ugye elfogadható legyen.
Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Lejárt az időnk, úgyhogy Lévai Bálinttal, a Biotech USA vezérigazgatójával beszélgettünk. Köszi még egyszer.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Kedves hallgatók, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ennyi volt mára a Rebrief, egy hét múlva újra itt leszünk, vigyázzanak egymásra és magukra, további jó rádiózást, viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.